De én szerintem azt kell kommunikálni, hogy mi mindannyian magyarok vagyunk, vagy összetartozunk, ez az országunk, ez általunk olyan, amilyen, tehát, hogy ezt együtt csináljuk, ezt az egészet. De nem vagyok benne biztos, hogy ez a megosztottság, ami most van az országban, ez rövid idő alatt megszüntethető. Félek attól, hogy egy csomó erőforrás a Fidesz kezében van. Ha mondjuk ellenzékbe kényszerül, akkor nem fog-e ugyanúgy uszítani és hergelni.
Karamell, halott pénz. Olyan a kultúrából érkező arcok is igyekeznek a rendszerrel szemben pozícionálni magukat, akik korábban vagy pont a Fidesz oldalán bukkantak fel, vagy egyáltalán nem kértek a közéletből. Akad azonban olyan, aki még mindig sokakat hiányol. Vendégem Lengyel Tamás, színész. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Viszont mielőtt elkezdenénk, arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük. És hadd kezdjek rögtön egy idézettel, egy olyan idézettel, amire te is reagáltál, viszont szeretném, hogyha ez kifejezetten megjelenne ebben az adásban. Ezek a fejek annyit tanultak meg, aki szólt Oxfordon, hogy hogyan kell megosztani az embereket. És most nem gondolok senkire, legyen az bárki, aki szót emel és kiáll egy emelvényre az emberek elé. Szégyellem magam, amikor azt hallom, hogy egymás ellenségei vagyunk, és hogy gyűlölnünk kell egymást a saját hazánkban. Ne higgyétek el senkinek. Mi volt az első reakciód, nem a kiforrott, amit a Facebookra raktál, hanem a leges-legeső, amikor Molnár Ferencnek ezekkel a szavaival találkoztál?
Nehéz erre mit mondani. A barátaimmal arról szoktunk beszélni, hogy mindig csak egy kis kör, kevés ember az, aki mer nyilvánosan véleményt formálni, hogyha kifejezni a nem tetszését. És hát egy részről örültem annak, hogy valaki más nyíltan elmeri mondani a véleményét, aki szintén nagy elérésű, meg tudhatni a környezetére. Másrésztről meg azon gondolkodtam, hogy ez nem késő-e már. Tehát, hogy 15 éve élünk ebben a rendszerben, azt hiszem, hogy nekem is későn volt az ébredésem, de hogy most már mindenen túl vagyunk. Tehát, hogy annyi határátlépés történt, hogy attól félek, hogy ez már egy késői időpont. Tehát, hogy ilyen ambivalens érzés volt bennem. Egyszerre örültem neki, másodszorban meg az volt az érzésem, hogy miért csak most, illetve hol vannak a többiek, persze tisztelet a kivételnek, vagy nem tudom, amit aztán úgy oda is kellett írnom a Facebook posztomhoz, mert sokan jelentkeztek, hogy azért ők ott vannak, meg hangosan véleményt nyilvánítanak, de valahogy azt érzem, hogy nincs elég ember, aki nem tudom, élesen vagy határozottan merné képviselni az álláspontját mondjuk a mostani kormányzattal, vagy nem tudom, történésekkel szemben.
Akkor viszont hadd idézzek egy kicsit tőled, mert hogy abban a Facebook posztban, amit kiraktál, ezt követően is volt egy-két olyan mondat, ami engem kifejezetten megfogott. Ez a hol vannak azok a nagy és kis elérésű színészek, zenészek, sportolók, influencerek, tartalomkészítők, divattervezők, modellek, tévés személyiségek, szakértők, humoristák, mindazok, akik elvileg hisznek a szabadságban, és van hatásuk a környezetükre. Volt bármiféle reakció a posztodra abból a körből, akiket te egyébként hiányolsz, mint megszólaló?
Hát olyan tekintetben volt, hogy többen írtak, hogy itt vagyunk. Írt a Felméri Péter, írt a Dombóvári, de hát én úgy érzem, hogy akinek nem inge, az nem veszi ezt magára. Tehát a Péterről, meg a Dombóváriról tudom, hogy ők élesen reagálnak. De például kaptam egy üzenetet egy zenekart, megkérdezték, hogy hogyan kéne úgy reagálni, hogy közben ez az egzisztencia féltésből fakadó borzasztó stresszt azt le tudják küzdeni, hogy több ilyen jellegű daluk van, amit nem mernek publikálni, És akkor nem tudom, hát így Facebookon keresztül, Messengeren keresztül beszélgettünk erről, de hát semmit. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeim jövője a tét, tehát hogy mindannyiunknak rengeteg veszíteni valója van, mert az érvelés az volt, hogy én országosan ismert vagyok, és már sikeres, és hogy ezért én megtehetem. De ez nem így van. Szerintem mindenki hasonlóan nagy kockázatot vállal, mindenki a saját egzisztenciájával és karrierjével, jövőjével, életével játszik. Szóval, hogy én azt válaszoltam, hogy név nélkül nincs kiállás, tehát hogyha kapok egy YouTube felvételt, amin eltorzított hanggal egy anonim zenekar énekel, az olyan, mint hogyha egy, nem tudom, AI csinálta volna. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy névvel, arccal kell odaállni ügyek mellé, mert akkor van annak hatása, akkor épít az egy, nem tudom, tömeget, aminek aztán majd elég ereje lesz ahhoz, hogy változást érjen el.
Honnan indult egyébként a te közéleti ébredésed? Tehát neked hol volt az a pont, vagy volt-e egyáltalán egy olyan pont, amikor úgy döntöttél, hogy innentől kezdve nem lehet tovább hallgatni, valamit muszáj csinálnod, muszáj mondanod?
Azt hiszem, hogy az SZF-ének a...
2020.
Igen, a hatalom átvételénél, amikor a, nem tudom, megtörtént a modellváltás az SZF-nél, elveszítette az autonómiáját, akkor éreztem azt, hogy nagyon veszélyben van a demokrácia. De hát ez egy ilyen fura, nem tudom, folyamat volt, mert a CEU melletti tüntetésen is már kim voltam, de akkor még felhajtott gallérral napszemüvegben. Szóval, hogy ez ilyen, nem tudom, fura ez, hogy az ember ott szeretne jelen lenni, de közben meg nem akartam, hogy felismerjenek, meg nem tudom, meg féltem, de amikor az egyetem kapcsán megtörtént mindez, akkor egyszerűen nem volt kérdés, hogy kiállok őrt az egyetemnek, a büféjének az ablakába, hogy névvel, arccal tiltakozom a folyamat ellen, és abban az időben jött létre egyébként a Magyarország kedvenc műsora, Sketch YouTube oldal, amit elkezdtünk csinálni, pont azért, hogy a közéleti kérdésekre reflektáljunk, és akkor valahogy, tehát hogy ez hozta el, ez volt nálam a küszöb, a belépési küszöb, ami elhozta azt, hogy aktívan, és nem tudom, névvel, arccal elkezdtem foglalkozni a közügyekkel.
Benned akkor egyébként felmerült az, hogy amit te is mondtál, hogy van egy ilyen egzisztencia féltés a dologban, meg hogy hatalmas kockázatot válasz. Ott volt ez a félelem benned, ezt át kellett ugranod, vagy fel sem merült?
Hát az eszefénél már nem, egyáltalán nem. Ott valahogy ez egy ilyen evidencia számba ment. Vagy egyértelműnek éreztem azt, hogy ki kell menni, meg kell jelenni, ott kell lenni, és el kell kezdeni mondani, mert nagyon nagy baj lesz, vagy hogy baj van.
Javíts ki, hogyha tévedek, de én nálad is azt látom, hogy egy személyes érintettség kellett ahhoz, hogy kiállj és az SZF-nél őrtállj, meg hogy jelen legyél névvel, arccal, de hogy most még ott azért nem feltétlenül tartunk, ezért mondom, hogy javíts ki, hogyha tévedek, mert szerintem még ott nem feltétlenül tartunk, hogy színművészek vagy konkrét színházak lennének ennek a rendszernek közvetlenül kárvallottjai. Tehát szerinted ezért van az, hogy még nem feltétlenül állnak ki, vagy mások, vagy az egzisztenciális féltés is ott lehet még mellette?
Hát nem tudom, a függetleneknek a támogatását azt szinte nullára csökkentették, tehát hogy... A pénzelosztásokban a tudomásom szerint a Teátrumi Társaság és Vidnyánszky Attila tesz javaslatot. Teljesen megváltozott a rendszer. Ezeknek a döntéseknek ki vannak szolgáltatva a színházak. Nem tudom, én egy kicsit azt érzem, hogy a személyes szabadság az sérül most már ezektől a döntésektől, tehát hogy ennek hatással kéne lennie már a az emberre. Tehát az, hogy nem fogom tudni azokat a médiumokat olvasni, amiket szeretnék, azért, mert esetleg fekete listára kerülnek, és a működésük ellehetetlenül az az én személyes választásomat fogja korlátozni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy most már ezt mindenkinek fel kéne ismernie.
Mindenkinél azt látjuk, legyen az tanár, legyen az a CEU, legyen az egyébként bárki, hogy akkor áll ki a rendszer ellen egyedül, támogatás nélkül, amikor éppen őt érinti. És én nagyon sokaknál azt látom, hogy azért nincsenek ott, mert hogy ők azt érzik, hogy személyesen még nem érinti őket.
Nehéz dolog ez, de most erről az jutott az eszembe, hogy tegnap inkasszózott a kormány 10 milliárdot a fővárostól. És a főváros megpróbálja ezt a lukat betömni, és megpróbálja ezeket a közszolgáltatásokat továbbra is működtetni. Tehát, hogy most lehet, hogy ez egy baromság, amit mondok, de addig ezt soha nem fogjuk megérezni, amíg mondjuk nem áll le a tömegközlekedés. Nyilván akkor el kell majd, elkezdik az emberek keresni a felelőst, hogy ennek a főpolgármestere az oka, vagy pedig az, hogy a kormány inkasszózta, és ez a szolidaritási adó, ez nem egy megfelelő elvonás a fővárostól, de hát addig, amíg közvetlen hatása nincs ezeknek a dolgoknak az életünkre, addig valóban nehéz odaállni, csak azt gondolom, én ezt érzem, és ezért mondtam az előbb például a független objektív médiumokat, mert hogyha már egyszerűen a saját szabad választásom sérül, hogyha nem tudok az én szempontjai alapján dönteni, akkor már igazából érintve vagyok. De talán ez amit a legjobban csinál ez a rendszer, hogy így leszalámizza az embereket, tehát hogy olyan döntéseket hoz meg, ami nem mindenkit érint, és ezért nem tudnak tömegek odaállni bizonyos dolgok ellen. Most, amit te kérdezel, annak az a következménye, hogyha egyszerűen az emberek nem fognak tudni vásárolni a boltba, majd akkor fognak kiállni a kormányzat vagy a rendszer ellen.
Tehát előbb volt egy hosszú lista, meg a saját posztodban is felsoroltál egy csomó embert. Szerinted mit eredményezne az, hogyha az általad említettek kiállnának? Mert hogy nagyon sokakban van egy olyasféle félelem is, akikkel én beszélgettem, hogy ha ők kiállnak, akkor egy olyan jellegű, tehát még tovább hiszterizálnák gyakorlatilag a közbeszédet. Mit gondolsz erről? Szerinted mi lenne az eredménye annak, hogy ők is felszólalnának?
De ez hiszterizálás? Tehát, hogy ez egy... Én úgy érzem, hogy én mindig azokat a kommenteket, vagy azokat a véleményeket kapom meg, hogy amit én kiírok a közösségi felületeimre, az valójában egy uszítás. Tehát ez most ez, a hiszterizálás meg az uszítás között nincsen nagy különbség szerintem.
Hát az azért az egyik, az közvetlenül valaki ellen irányul.
Hát, na de a mostani magyarországi vezetés ellen úszítok például, ez az általános megjegyzés. Én szerintem, én úgy érzem, hogy ez nem hiszterizál, én úgy érzem, hogy eljuttatja az emberekhez az információkat. Tehát, hogy én azért gondolom, hogy szükség van ezekre a nagy elérésű emberekre, hogy egyszerűen átmenjen az embereknek az, hogy mi történik az országban.
Sejtem a választot, de nem tudom megállni ezen a ponton a kérdést, hogy konkrétan egyébként kikre gondolsz? Tehát, hogy ha arra kérnélek, hogy neveket mondj, akiknek szerintem...
Nem akarok neveket mondani. Világos.
Akkor viszont kérdezem más, hogy milyen jellegű kiállásra kérnéd, vagy szólítanád fel őket, hogy álljanak oda tüntetésre, vagy posztoljanak Facebookon, vagy...
Hogy... Én azt hiszem, hogy én abban hiszek, amit a tüntetésen is mondtam, hogy minden nap fel kell hozni olyan eseményeket, amik, vagy azokat a bűncselekményeket, amit ez a kormányzat megtett az országgal és az állampolgáraival szemben. És szerintem ezeket folyamatosan ki kell rakni, ezt figyelembe kell, az embereknek a figyelmébe kell ajánlani, tehát hogy az van, hogy az ember egyszer csak közönössé válik, tehát hogy megszokja a dolgokat, és hozzászokik bizonyos helyzetekhez, és szerintem folyamatosan emlékeztetni kell az embereket arra, hogy mi történik. Hát mi más lehetősége van egy állampolgárnak, mint az, hogy azon túl, hogy négy évente elmegy szavazni, és mondja a véleményét, azon túl mi más lehetősége van, mint az, hogy a környezetének, a közvetlen, illetve a tágabb környezetének elmeséli azt, hogy mi történik. Szerintem ezzel lehet tiltakozni. Én azt gondolom, hogy azzal lehet fellépni, akár például az átláthatósági törvény ellen, hogy az ember előfizet mindenre, odaadja az 1%-át, és egyébként a környezetének elmondja, hogy az ő jogai miben fognak sérülni, hogyha ezt a törvényt jogerőre emelik, és egyébként be is tartják. Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehet tenni, és hogyha ennek nincsen következménye, és hogyha ettől egyébként a kormányzat nem ijed meg, vagy nem lép vissza, akkor meg el kell kezdeni tüntetésekre járni, és az offline térben is tiltakozni kell. Tehát, hogy én ezt gondolom, de egyébként arra kell fókuszálni szerintem, hogy az ember akar-e rendszerváltást 2026-ban, minden koncentrációjával arra kell, a környezetét ez irányba kell vinni, hogy legyen egy új lehetőség 2026-ban, és szerintem ezt a fajta figyelmet, ezt ébren kell tartani, és ezért van szükség azokra az emberekre, akik egyébként hatnak a környezetükre.
Világos. Hol van egyébként a te közéleti szerepvállalásodnak a határa? Mert hogy azt látjuk, hogy csomó színművész, legyen szó Sodró Elizáról, Rusznák Andrásról, vagy akár Nagy Ervinről, közvetlenül odaállnak Magyar Péter mellé, felmennek a színpadára. Nem számon kérlek félre ne ért. Tehát nem azt kérdezem, hogy te miért nem mész fel, de hogy mégiscsak felmerül ez a kérdés, hogy te konkrétan politikai erő mellé nem álltál oda.
Hát, mert egyszerűen úgy érzem, hogy az fölösleges. Tehát, ezeket az alapvető demokratikus értékeket kell megtartani, amellett kell kiállni, egyébként mindenkit arra kell fölhívni az embernek, a közösségének a figyelmét, hogy azok hol vannak elkúrva, és egyébként meg pártpolitikailag meg azt érzem, hogy nem kell véleményt nyilvánítani. Amikor jöttem ide, akkor végig ezen gondolkodtam, hogy vajon ezt meg fogod-e kérdezni tőlem, hogy miért nem állok föl Magyar Péternek a színpadára. Egyszerűen azért, mert általánosságban szeretnék beszélni arról, hogy mi nem stimmel a mostani rendszerrel, hogy nekem mi nem tetszik benne, és hogyha ezt egy párt színeiben tenném, akkor ezek az általános érvényű problémák, azok rögtön egy pártpolitikai felhangot kapnának, és én nem akarom, hogy ez történjen, mert azt hiszem, hogy akkor az a mondani valómnak a lényegéről elvonja a figyelmet.
Világos. Most is viszont kicsit a mondani valód mellé lövök. Mi a véleményed ennek tükrében Nagy Ervinről, illetve az előbb említett színész kollégáidról, hogy ők ezt viszont megteszik?
Ez a mindenkinek a személyes döntése. Én azt úgy látom, hogy az Eliza, az Andris és az Ervin, ők változást szeretnének. Ők azt gondolják, hogy a legeredményesebben a változást úgy lehet elérni, hogy ők fölállnak a színpadra, elmondanak egy verset, vagy pedig elmondják a saját gondolataikat. Én pedig azt gondolom, hogy úgy lehet a változást leginkább elérni, hogyha az ember felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem működik jól ebben a mostani rendszerben, hol sérülnek a demokratikus értékek. Ebben mi más állásponton vagyunk, én tiszteletben tartom az ő álláspontjukat, én ezt máshogy látom.
Március elején viszont Muri Enikő figyelmét hívtad fel arra, hogy amit ő közzétesz, baloldali mocskolódás, azt te is ugyanúgy megkapod a jobb oldalról. Az volt a baj, hogy ő ezzel kiállt, az, hogy a Fidesz mellé állt, vagy valami más?
Az volt a problémám, hogy Enikő úgy csinált, minthogyha ez az ellenzéknek lenne vagy akik nem értenek egyet a Fidesz-szel, a mostani kormányzattal, mint hogyha ez az ő sajátosságuk lenne, hogy ilyen mocskolódva kommentelnek. Én pedig azt próbáltam azzal a poszttal kifejezni, hogy ez mindenkire jellemző, és erről nem az átlagember, az állampolgár tehet, hanem a vezetés. Azért, mert az emberek úgy reagálnak, amilyen mintákat a vezetés hoz. Hogyha normálisan beszélnének az emberek, a politikusok egymással, hogyha nem tudom, méltósággal, tiszteletben tartanák egymást, akkor valószínűleg az emberek nem engednék meg maguknak ezeket, mint amiket egyébként a közösségi médiában tapasztalni lehet. És én erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy ez nem párt vagy oldal specifikus, hanem ez egy általánosságban jellemző dolog, azért, mert a mostani kormányzat az ezt a stílust engedi meg magának, mert idáig, nem tudom, aljasodott vagy süllyedt a közbeszéd.
Mi a véleményed a Harcosok klubjáról?
Nem tudom, mi lehet az embernek a véleménye. Hát megnéztem belőle 45 percet kb., amikor az élőbe ment a Facebookon. Azt hallottam, hogy harc, háború, és közben van egy békepárti narratíva. Azt láttam, hogy egy iszonyú erős lejáratú kampány van mindenki ellen, és egy uszító kampány mindenki ellen, aki nem velünk van. Tehát ezek után az embernek mi lehet a véleménye? Azt érzem, hogy ez az általánosan elfogadott narratíva a Fideszben, ez a végképp eltörölni, tehát akár lehetett volna ez is a Harcosok klubjának a címe, hogyha már filmcímeket keresnek. Hát én ezt nem tudom, a legdurvább dolognak tartom, hogy egyébként a Fidesz az ellenfeleire így reagál. És azt is gondolom róla, hogy Gulyás Gergely nem tudta megmondani, hogy ki volt a szervezője a Harcosok klubjának. Félek attól, hogy annak ellenére, hogy ez egy Fidesz pártrendezvény volt, ebben az én pénzem benne van, amit adóban befizetek. Tehát összességében felháborítónak tartom az egészet, és tényleg olyan, mint egy MLM edény bemutató kb. Ez volt az érzésem, és ez a borzasztó agresszió.
Ez a jelen. Viszont a választások azok 11 hónap múlva lesznek. Nagyon sokat beszélgettünk ebben a stúdióban is arról, hogy ez hova juthat el, viszont kifejezetten érdekelne a te véleményed arról, különösen annak tükrében, hogy a márciusban Murjánikőnek címzett posztotban volt egy mondat, hogy csak remélni merem, hogy a helyzet nem fajul a tetlegességig, mert a mostani kommunikáció sok jóra nem enged következtetni. Lehetségesnek tartod azt jelenleg, hogy Magyarországon bedurvuljon a helyzet, jelentsen ez bármit? Vagy szerinted ezt a hatalmat el lehet demokratikus úton is takarítani?
Hát a reményem, vagy a bizalmam abban van, hogy demokratikus úton lesz változás. Ezt hiszem, de közben minden jel úgy érzem arra utal, hogy a választásokig a lehető legtöbb, vagy legnagyobb félelmet keltsék az emberekben. Ilyen félelemhelyzetben, stresszhelyzetben kiszámíthatatlan, hogy hogyan reagál az egyik ember a másikra, és attól tartok, hogy minél inkább hergelik az embereket, vagy a közhangulatot, annál valószínűbb annak a lehetősége, hogy itt fizikailag emberek meg fognak sérülni. Tehát azt érzem, hogy határon túl vagyunk, tehát a Harcosok klubja is valami olyan erős, hergelő dolog volt, aminek a következménye az lesz, hogy majd emberek nem vitatkozni fognak az utcán, hanem pofoszkodni. De a reményem az, hogy nem lesz elcsalva a választás, még ebben bízom, illetve az, hogy aki a mostani választási rendszerben a több szavazatot megszerezte, annak lesz lehetősége aztán az országot vezetni.
Lehet, hogy hülye kérdés, mégis érdekel, mert...
De én naív vagyok, vagy neked mi a véleményed ennek kapcsán? Tehát azt hiszem, hogy mindenki ugyanebben bízik még, mert hogyha nem ebben bíznának az emberek, akkor már szerintem tömegek lennének az utcán.
Tehát... Azt, hogy hányan lennének az utcán, ezt nem tudom. Én azt vélem felfedezni, hogy a Fidesz két dolgot tanulhatott meg abból, ami az elmúlt 20 évben az utcán volt. Az egyik, hogy be lehet vetni rendőri erőket, mert úgysem lesz belőle semmi. A másik, hogy nem lehet bevetni rendőri erőket, mert annak egyszer valamikor 3-4 éven belül bukás lesz a vége. Hogy aztán ebből a társadalom mit szűr le? Meg hogy vannak-e egyáltalán olyan állapotban a rendvédelmi szervek, hogy bevethetőek legyenek, tehát mit tudom én, a tüntetés leverésére, azt én nem tudom megmondani. Nem is feltétlen érzem tisztemnek. Viszont egy ilyen környezetben az a kérdés, az viszont felmerül bennem, hogy szerinted mi lenne a normális immunreakció, nem is feltétlenül immunreakció, reakció a társadalom részéről arra a helyzetre, hogy a hatalom hiszterizál, harcról beszél, viszont mi próbáljuk megőrizni egy ilyen helyzetben a józan eszünket. Hogyan lehet ezt megcsinálni?
Mi lenne a normális reakció rá? Hát nem tudom, hát 15 évben vagyunk túl, tehát hogy ez 15 éven keresztül alakult ilyenni, amilyen most. Nyilván ennek ehhez köze van talán a közösségi médiának is, hogy az emberek bármit beszélhetnek bárkivel, bárhogyan.
De ezt a problémának látod, vagy sem?
Hát azt, hogy név nélkül iszonyú durvákat, név és kép nélkül iszonyú durvákat szüretlenül oda lehet irogatni az embernek az oldalára, ami aztán, amiről nem tud megállapítani, hogy ez egy trollfarmnak az írása-e, vagy pedig ez egy valódi ember, tehát hogy egy ember működtette mondjuk 250 profilt, ahol ezeket a hergelő és uszító üzeneteket meg megalázó, az ember méltóságába a gázoló üzeneteket írják, azt nem tartom egy jó dolognak, tehát hogy ezt mindenképpen a közösségi média egyik óriási hátrányának tartom, ahogy előnyének tartom azt is, hogy egyébként az ember szabadon tudja kommunikálni a véleményét, de valahogy ezt nem tartom okénak, tehát hogyha megnézed az én oldalamat, hogy ott milyen kommentek vannak, és hogyha azt az ember egy kicsit elkezdi komolyan venni, hát akkor én nem tudom, tehát akkor pszichiátriai kezelésre szorul, vagy nem tudom, hogy mi történik vele, hogyha ezt az ember engedi be ezeket a megnyilvánulásokat.
Belőled ezek a kommentek amúgy milyen reakciót váltanak? Mert amit én most rajtad látok, az frusztráció. De ezen felül? Hogy félelmet?
Hogy frusztrálnak ezek a kommentek? Nem frusztrálnak, inkább csalódott vagyok.
Komolyan?
De frusztráció nincsen bennem.
És félelem sem?
Hát azt gondolom, hogy még, tehát hogy 2025 januárjában hoztak egy törvényt a kommentek alapján, jogerőre emelkedhet egy börtönbüntetés például. Tehát ezt a figyelmébe szoktam ajánlani azoknak a kommentelőknek, akik nagyon durvát írnak nekem. Akkor beszoktam linkelni a Magyar Nemzetnek a cikkét, azt gondolnám, hogy ők is olvasták, tehát a Magyar Nemzetet olvassák, és akkor elhiszik azt, hogy tényleg van egy ilyen törvény. Hát itt Magyarországon félelmet nem kelt bennem. Most lett volna egy erdélyi turném, elmentem volna 6 napra különböző városokba fellépni. Elég durva és riasztó üzeneteket kaptam, és végül úgy éreztem, hogy mielőtt elkezdek egy nagy projekten dolgozni, hülyeség lenne elmenni, és ennek kitenni magam, és megvizsgálni azt, hogy ennek mi a valóság tartalma.
De várj, ez nagyon érdekes. Tehát konkrétan a kommentek hatására döntöttél úgy, hogy...
Hát igen, ez volt az egyik oka. Ez volt az egyik oka, hogy úgy döntöttem, hogy végül is lemondom azt a turnét. Még azelőtt voltunk, hogy ezt kötbér nélkül meg lehetett volna tenni, és akkor azt gondoltam, hogy én inkább abban az időben megpróbálok pihenni, mint hogy azt vizsgálni, hogy nem tudom én, a 15 fenyegető komment közül hány az, aki mondjuk a fenyegetését valóra váltaná, és hogy egyébként az a 300 néző, aki meg eljön megnézni, az meg kiáll-e mellettem. Szóval ezt így nem akartam mérlegelni, majd legközelebb elmegyek. Rossz döntés volt, hogy ebbe az időszakba kezdtük el szervezni ezt a turnét. Egyrésztről, másrésztről, meg hát nem estek jól ezek a kommentek, tehát végül is igen, ennek egyrésztről ennek hatására is.
Azt elhiszem, de mit jelent a legközelebb kampányidőszakon kívül a választások után?
Hát a legközelebb az leginkább azt jelenti, amikor már az összes munkámat, ami ennyire intenzív, mint ami most van, azokat befejeztem, letettem. Tehát amikor már csak színházat csinálok. Lehet, hogy megpróbálkozunk egy ilyen novemberben mondjuk, abban se vagyok biztos, hogy megfelelő időszak volt ez a május arra, hogy színházat csináljunk, már egy kicsit az a tapasztalatom, hogy a húsvét után, amikor már jobb idő lesz, akkor az emberek elkezdenek kimenni inkább a szabadba, mint hogy egy ilyen sötét térbe beüljenek, és akár mondjuk vicces dolgokat hallgassanak. Tehát nem feltétlenül a kampányidőszakon kívül olyan nem lesz. Tehát, hogy 26-os választásig szerintem nem lesz kampányidőszakon kívül, tehát, hogyha én következő évben akarok menni Erdélybe, akkor kampányidőszakon belül kell menjek.
Játszunk el egy ilyen félig meddig gondolatkísérlettel, mert hogy van benne egy nagyon nagy ha. Tegyük fel, hogy 11 hónap múlva itt rendszerváltás van, vagy hát minimum kormányváltás van, viszont akkor is van egy olyan társadalmunk, amiben húzódik egy vagy több nagyon mély demarkációs vonal. Szerinted a művésztársadalom, illetve te, hogyan fogtok tudni dolgozni azért, hogy ez a demarkációs vonal eltűnjön? Egyáltalán tudtok-e rajta dolgozni? És ha igen, akkor ebben mit tudtak tenni?
Ez egy nehéz kérdés, de én szerintem azt kell kommunikálni, hogy mi mindannyian magyarok vagyunk, vagy összetartozunk, ez az országunk, ez általunk olyan, amilyen, tehát, hogy ezt együtt csináljuk, ezt az egészet. De nem vagyok benne biztos, hogy ez a megosztottság, ami most van az országban, ez rövid idő alatt megszüntethető. Félek attól, hogy egy csomó erőforrás a Fidesz kezében van, tehát hogyha mondjuk ellenzékbe kényszerül, akkor nem fog-e ugyanúgy uszítani és hergelni.
Te így képzeled az ellenzéki Fideszt? Uszítóként és hergelőként?
Hát hogy tudom máshogy képzelni?
Világos, csak ez a kép van mindenkiben, viszont egy ellenzéki Fideszt, azt akkor kérdezem más, hogy Orbán Viktorral képzeled, vagy sem? Tehát az ő politikai karrierének ott vége lesz, hogyha ő elveszti a választásokat, vagy sem?
Én szerintem nem. Orbán Viktornak a karrierjének, politikai karrierjének akkor lesz vége, amikor nem lesz Orbán Viktor, szerintem. Én azt gondolom, hogy nincsen Fidesz Orbán Viktor nélkül. Én valahogy ezt így érzem, és azt hiszem, hogyha ez az Orbán, úgy érzem, hogy Orbán Viktornak a motivációja a hatalomon levés, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hogyha egy rendszerváltás lesz 2026-ban, akkor milyen elszámoltatások jönnek, hogy mi fog történni a korrupt politikusokkal. Ez egy nehéz kérdés, hogy jogilag mit lehet megtenni, hogy annak mi lesz a következménye, mert szerintem, hogyha például Orbán Viktorra és a közvetlen környezetére bizonyítható lesz a korrupció, és ott ennek egy jogi következménye lesz, akkor azt hiszem, hogy a Fidesz teljesen széthullik, és akkor az meg fog szűnni. A történelmünkben ez nem nagyon jellemző idáig, hogy lett volna tabula rasa, tehát nem volt 89-ben sem, nem volt 2010-ben sem, tehát egy tapasztalati alapon most azért inkább azt gondolnám, hogy lehet, hogy most sem lesz, hogyha van rendszerváltás.
Te, mint állampolgár, elvárnád?
Hát igen, én azt gondolom, hogy úgy lehet új életet kezdeni, hogyha 89-ben kikerültek volna az ügynökakták, hogyha egyszerűen az akkori politikai elita a hatalmát nem tudta volna átmenteni. Azt gondolom, hogy ugyanez lett volna a helyes 2010-ben, de ez is volt Orbán Viktornak az ígérete, hogyha jól emlékszem, és most Magyar Péternek ugyanez az ígérete, hogy lesz egy tabula rasa. Én azt hiszem, hogy úgy lehet újra bizalmat építeni, meg egy új életet elindítani, hogyha az történik, hogy az ember egy új lapra kezd el írni. Azért hozzáteszem, tehát nyilván ezért nem akar Magyar Péter senkivel se közösködni a volt politikai térféről, mert ezt szeretné. De hogy aztán ez valójában meg fog-e történni, az egy kérdés. Hogyha ez megtörténik, akkor szerintem az szétveri a Fideszt, hogyha nem történik meg, akkor viszont egy nagyon hangos és agresszív ellenzékben lévő Fidesz-el fogunk találkozni, akinek egy csomó erőforrása van, és nem tudom, hogy annak mi lesz a következménye. Mondjuk egy visszafordítása ennek a rendszernek. Meg nem tudjuk azt se, hogy mi van az államkasszában, vagy hát sejtjük, és lehet, hogy egyszer csak lesz egy rendszerváltás, ott van egy üres kassa, nem lehet működtetni az országot, és akkor mi történik? Akkor visszajön fél év múlva a Fidesz, vagy nem tudom.
De erre a kérdésre nem hiszem, hogy bárkinek lenne válasza, viszont folytatva ezt a gondolatkísérletet, hogyha van rendszerváltás, akkor te mit gondolsz a kulturális térnek, a színházi szcénának, mik azok az elsődleges változások, amikre azonnal szüksége lesz?
Hát az, hogy szakmai alapon legyen a pénzek elosztása. És szerintem olyan embereket kell megbízni a pénzek elosztásával, akik objektíven tudnak dönteni szakmai alapon arról, hogy kinek jár pénz, és nem pedig a lojalitás és az ismerettség alapján. Tehát ugye erre van szükség szerintem.
Virágos. Lengyel Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
A Fülkét jövő héten folytatjuk. Kedves nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen itt a figyelmet. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassatok bennünket, fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!